Nagyon sok áldást, boldog szombatot kívánok számotokra. Ma délelőtt egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nekem örömet jelent. Azt nem tudom, hogy nektek is, de hadd osszam meg veletek. És először egy történetet szeretnék elmondani, ami a II. Világháborúban zajlódott le a Csendes-óceán felett. Egy amerikai katonai repülőgép száguldott a célja felé, de találatot kapott a japán hadihajókról, és ez a gép folyamatosan veszített a magasságából, tehát zuhant. És a katonák, a négy főnyi személyzet kiugrott a gépből. Nem tudom, hogy tudjátok-e, ezek a katonai repülőgépek ma is, a vadászgépek katapult ülésébe be vannak építve azok az eszközök, amik a pilóta túlélését szolgálják. És hogyha a gép bevetést teljesít az óceán felett, akkor van egy felfolyható gumicsónak is, ami a vízre éréskor automatikusan felfújódik. És hát így történt, hogy ez a négy katona kiugrott, bemásztak a mentőcsónakba, és úgy tűnt, hogy az életük meg van mentve. Igen ám, de körös körül csak víz, vette őket körül sehol egy sziget, szárazföld, sehol egy amerikai hadihajó, ami a fedélzetére vette volna őket, és teljesen kilátástalan volt a négy katonának a helyzete, és már több napot töltöttek ott a nyílt vízen, ebben a mentőcsónakban, elfogyott a vízkészletük, és hiába vette őket víz körül, ez sós víz volt, ihatatlan, és úgy tűnt, hogy szomjan fognak veszni ott a nyílt vízen. Annyira gyötörte őket a szomjúság, hogy úgy tűnt, hogy a következő napot már nem érik meg. Nem lehet leírni azt a szenvedést, amit a szomjúság okoz az embernek, és amit ez a négy katona átélt. Ugye nappal ott a trópusi vizeken volt 40 fok, talán még több. Hiába hűtötték magukat a tengervízzel, nem sokat ért. Éjszaka viszont leszállt a hőmérséklet, és óriási különbség volt a hőmérsékletek között, nehezen viselték. És úgy tűnt, hogy vége az életüknek. És az utolsó pillanatban eső jött, hirtelen, és a katonák vásznakat, amikor el voltak helyezve a csónakban, helyeztek előtérbe, és erre esett az eső, és próbálták felfogni az esővizet, és így megvoltak mentve a szomjúságtól. De ott volt a második ellenségük, az éhség. Már elfogytak azok a konzervek, amelyeket a kiugráskor magukkal vittek, és nagyon gyötörte őket most az éhség. És most is az utolsó pillanatban, amikor már úgy gondolták, hogy nincs tovább, vége az életüknek, fáradt sirályok szálltak le a csónak peremére, vagy estek bele a mentőcsónakba, és a katonák ezeket a madarakat ették meg. 25 nap után egy amerikai fregatt vette a fedélzetére a négy túlélőt, és riportot készítettek velük. Egyen-egyenként ott a hadihajón, és mind a négy katonának ugyanazt a kérdést tette fel a riporterre, az újságíró, hogy mit gondol, minek köszönheti, hogy túlélte ezt a katasztrófát. És szinte mind a négy katona ugyanazt a választ adta. Tudja, a mentőcsónakba volt beépítve, vagy elhelyezve helyesebben egy új szövetség, egy Biblia. És mi ebből a Bibliából olvastunk fel minden nap egy fejezetet, erről beszélgettünk, erősítgettük egymást, újra és újra olvasva a Biblia szavait, és rádöbbentünk arra, hogy Isten gondoskodni fog rólunk. A legkilátástalanabb helyzetekben is rábízhatjuk az életünket, és ő erőt ad számunkra, hogy túléljük a katasztrófákat, a nehézségeket. És mi ennek köszönhetjük, hogy ezt a katasztrófát is túléltük. A Bibliának, és azoknak a reményt nyújtó szavaknak, amelyekről olvastunk az Új Szövetségben. És nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e a mindennapi életetekben, amióta megkeresztelkedtetek, vagy talán azelőtt is, hogy a Biblia szavai mennyi erőt adnak az ember számára. Én azt gondolom, hogy mindannyian tapasztalatból ültök itt, jelentek meg szombatonként a gyülekezetben, mert valahol, valamilyen mértékben megtapasztaltátok Isten áldását. Mert valamilyen mértékben a reménység ott él a szívetekben. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e azt, hogy amikor a Biblia ír a reménységről, akkor nem úgy általánosságban beszél erről. Nem valamiféle kívánságra utal, amikor a reménységről szól. Nem valamiféle alaptalan vágyat fogalmaz meg, hanem ezt mindig összeköti Isten személyével. Annak az Istennek a személyével, aki szeret bennünket, embereket, aki törődik velünk, odafigyel ránk, gondoskodik rólunk. Ami a legfőbb, hogy a Biblia közli velünk az üdvösség reménységét, és üdvösségre hív bennünket. Van egy nagyon szép szöveg a Szentírásban, amit hadd osszak meg veletek, a Római Levél 15. fejezetében a 4. vers így szól, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Szeretnék itt ennek a szövegnek az utolsó sorára összpontosítani. Ugye Pál ezt írja itt, hogy az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát az írások adnak vigasztalást számunkra, az írások erősítik bennünk a reménységet a jövőnkre nézve. Ugye sokszor nagyon elkeserítő lehet a helyzet a mindennapi életünkben. A mai ember talán úgy szokta ezt kifejezni, hogy nem látom a fényt az alagút végén. Ma nagyon sok család éli úgy az életét, hogy nem tudják iskoláztatni a gyermekeiket, vagy félő, hogy nem fogják tudni iskoláztatni a gyermekeiket. Ma nagyon sok család éli úgy az életét, hogy nem tudják, meddig tart még a munkájuk. Nem-e kerülnek munkanélküli helyzetbe, ami veszélyezteti a mindennapi kenyér megkeresését. És még sorolhattam, hogy az életben mennyi útvesztő van. Hogy mennyire nem biztonságos ma a gazdasági helyzet, csak hazánkat tekintve. És még akkor nem beszéltünk arról, hogy mi történik a világpolitikában, milyen események jönnek, nem látjuk igazán biztosnak a jövőnket. Nem tudunk tovább építeni. Nem tudunk tervezni. Sokszor kilátástalan minden. És talán gyakran bennünk is felsejlik az a kiáltás, amit Pál így nevez meg, és így ad hangot, szintén a római levélben, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem. E bűnnek testéből. Ki adhat szabadulást? Aztán Pál maga válaszol erre a kérdésre, amit ő maga fogalmazott meg saját tapasztalatból. Úgy folytatja, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És persze vannak még más szövegek is, amelyek reménységet adnak. Nem Pál maga találta ki ezeket a gondolatokat, hanem ő volt az, aki megtapasztalója volt Isten üdvösség tervének. És ő át akarja adni a saját tapasztalatát nekünk. Persze Pálnak a tapasztalata soha nem lehet a miénk. Csupán információt kapunk tőle. A tapasztalatot nekünk magunknak kell megszereznünk az Istennel. Nekünk magunknak kell megtapasztalnunk azt, hogy mennyire igaz Krisztus áldozata. Az ő földre jövetele, az ő áldozatos halála, az ő feltámadása. Hogy ez biztosítja számunkra az örök életet. Ez engem mindig reménységgel töltött el, akkor is, amikor megkezdtem az én pályámat, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, amikor érzékeltem azt, hogy mit is jelentenek Krisztus szavai. Az életet, az örök életet. Az örök élet dicső reménységét. És jó ebben a reménységben élni. Engem mindig elszomorított az, hogy közben rájöttem a bűneimre. Rájöttem a lázadásomra. Ahogyan már a kezdet kezdetétől lázadtam Isten ellen, vagy a sorsom ellen. És mindig foglalkoztatott az a gondolat, hogy van bűnbocsánat a számomra. Nagyon sokáig éltem abban a tudatban, hogy vétkeztem a Szentlélek ellen, és nincs már bűnbocsánat. Depressziós is lettem. És az első évek az adventista gyülekezetben ebben a depresszióban teltek el. És az emberben felvetődik a kérdés, hogy öröm a keresztény élet, vajon nem még több szenvedés, amikor az ember tisztában van a saját bűnével? Vajon Isten megbocsátja, biztos lehetek abban, hogy megbocsát az Isten? Borzasztó érzés. És talán ezekben a nehéz órákban, amikor a könnyeimmel küszködtem, amikor ez a borzasztó érzés kerített hatalmába, hogy nincs már közbenjáró, hogy nincs már bocsánat, amikor kilátástalan a jövő, és kilátástalan az, amiről prédikáltak a szószéken, az örök élet és az üdvösség, akkor nagyon rossz volt adventistának lenni. És csak szenvedés jelentett. És ehhez kapcsolódik egy történet. Egy városban brutális gyilkosság történt, egy asszonyt öltek meg nagyon kegyetlen módon. Az egész város lakossága felháborodott. Az emberek féltek már az utcára menni. Az egész megyéből összevonták a nyomozókat, a hatóságot, és dolgoztak az ügyön, hogy minél előbb kézre kerítsék a tettest. Pszichológusokat is bevontak ebbe a munkába, és a pszichológusok azt javasolták, hogy az asszony sírjánál kint a temetőben helyezzenek el egy videókamerát, mikrofont, és várjanak. Valaminek majd történnie kell. Nyomozók ott tébláboltak a temető környékén, bent a temetőben. Éjszaka is volt egy megfigyelő hálózat, és figyelték az asszony sírját, és az egyik sötét éjszaka egy még sötétebb alak lépett az asszony sírjához, letérdelt ott, és félhangosan elkezdett imádkozni, könyörögni ennek az asszonynak, hogy bocsássa meg az ő kegyetlen tettét, ezt a mészárlást, amit ő végrehajtott. A videókamera mindent fölvett, meglett a gyilkos. Mit gondoltok, hogy mi vitte a gyilkost ennek az asszonynak a sírjához? Nem más, mint a bűnbánat, ami gyötörte őt. Hadd mondjam azt, hogy mindannyian hibázunk, követünk el kisebb-nagyobb bűnöket, amelyek a mi számunkra kisebbek vagy nagyobbak, de bűnök. És még az olyan emberek is tudnak különbséget tenni jó és rossz között, akiknek egészen más fogalmaik vannak a bűnről, mint nekünk, adventistáknak vagy keresztényeknek, akik nem olvassák a Bibliát. Nagyon sok ember éli az életét bűnbánatban, talán depresszióban, ami aztán meghatározza a cselekvését az ilyen embernek. Nagyon sokan gyötrődnek a bűntudatban, és bánkodnak azon, hogy az ő gonosz természetük hány embert sodort még veszélybe. És ezek az emberek felteszik magukban a kérdést, és egy kicsit úgy kiáltanak, hogy a Pál apostol, ó, én nyomorult ember. Van-e bocsánat számomra? Bízhatok-e Isten megbocsátó szeretetében? Találkoztam testvérekkel, akik azt mondták, hogy ó, én olyan nagy bűnt követtem el, hogy az Isten már biztos nem bocsát meg. És ezek az emberek elhagyják a gyülekezetet, mert számukra örömtelen a keresztény élet. És belevesznek a világba. Van bocsánat. Bízhatunk abban, hogy Isten megbocsát. Miért hangsúlyozom ezt, és miért teszem fel ezt a kérdést ma? Mert az utolsó időket éljük. És az egyik nagy kísértése, azt gondolom, a keresztény embernek, az adventista embernek egyfelől ez. Sátán próbálja belesugalni a szívünkbe, hogy igaz, hogy te adventista vagy. Igaz, hogy olvasod a Bibliát. Tisztában vagy az igazságokkal. De hát nézd magadra. Isten valóban jó Isten. De azt a te mérdek bűnt, amit te elkövetsz, nap mint nap, ez az Isten már nem bocsátja meg. Próbálja bennünk leküzdeni a reménységet, Sátán. próbálja leépíteni a reménységet. Mert sátánnak az a célja, amit Jézus megfogalmaz a Máté evangéliuma 24. fejezetében, hogyha lehet, a választottakat is elítesse. És lehet, hogy te nagyon erősen állsz a szombat igazságában, a tiszta étkezésben, és más bibliai elvekben, de talán ebben, a reménységben nem vagy túl erős. És sátánnak van területe a te lelkeden, ráébreszt a hibáidra, és amikor tisztában vagy a hibáiddal, akkor ráébredsz arra, hogy talán nincs már bocsánat. De van néhány ige, amit úgy elfelejtünk. És ami számomra reménységet jelentett a depresszió idején is. Ez a következő szöveg. Hozzánk térvén könyörül rajtunk. Eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Aztán fellapoztam a földrajzi atlaszt, és megnéztem, hogy milyen mély a tenger, az óceán. Van, ahol több kilométer mély. És aztán újra fellapoztam a Bibliát, és újra elolvastam ezt a szöveget. A tenger mélységébe vet Isten a mi bűneinket. És tudtam, hogy ez csak képletes. Ez egy hozzávetőleges dolog. Hogyha Istennek elmondod a bánatodat, hogyha kitárod előtte a szívedet, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten a tenger mélyére veti ezeket. Hogy Isten megbocsát. Hogy Isten sokkal jobban szeret, mint mi azt elképzelnénk. És ebben az utolsó időben, amelyben élünk, szükségünk van erre a reménységre. Nem csak nekünk van szükségünk erre, hanem a szomszédnak is. Aki Biblia nélkül, hit nélkül éli az életét. És nekünk meg kell fogalmazni ezt a reménységet az ő nyelvén. Az ő gondolkodásmódja szerint. Nem csak önmagunkért kell küzdenünk, hanem a másik emberért is. És miközben küzdünk a másikért, megmentjük önmagunkat is. Mert nekünk is reménységünk lesz. Mert nekünk is bizodalmunk lesz. Vagy gondoljatok a 103. Zsoltára, 12-13. Versre. Ott szintén ilyen reménységet adó szavak vannak. És az rendben van, hogy Isten ad bűnbocsánat. Most már biztosak lehetünk ebben. És talán előjön az öröm is, ami keresztény életünkben. Megismerjük az örömnek a forrását. Viszont ott van a másik probléma, hogy hogyan küzdhetek hatékonyan a bűneim ellen. Hogyan élhetnék tisztább életet? Erre ad-e lehetőséget a Biblia? hogy újjászülessek, hogy más ember legyek. Van néhány lépés, amit jó, hogyha tudunk. Az első az, hogy légy tisztában avval, hogy vannak hibáid. És lehet, hogy evel úgy tisztában vagyunk, mert a feleségünk vagy a férjünk időközben erről értesít bennünket, sokszor nyomdafestéket nem tűrő hangon és szavakkal, de ez még mindig csak a házastárs, akit mi is elküldünk melegebb égtájak felé, attól függően, hogy időközben 5 percre fel tudjuk függeszteni azt, hogy adventisták vagyunk. De nekünk magunknak is rá kell döbbenni, hogy vannak bűneink. Vannak rossz jellemtulajdonságaink, amelyekkel agyára tudunk menni a másiknak. És nehéz ezekkel küzdeni, mert hozzánk nőttek. Mert annyira megszoktuk már, mint a dohányos azt, hogy a zsebébe nyúl az újabb cigarettáért. És a másik, hogy ezekkel a bűnökkel mi magunk nem tudunk küzdeni. Ez olyan szélmalomharc. Szükségünk van Jézusra. És eszünkbe kell jusson a János evangélium a 15. fejezet 5. verse, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Kell nekünk egy megváltó, kell nekünk Jézus, akivel együtt küzdhetünk. És ez még mindig csak az első lépés, a második, tartsunk számot Jézus ígéreteire, amelyeket felajánlott a győzelemhez. Köszönjük meg neki ezeket az ígéreteket. Van egy szöveg, azt hiszem a Filippi levél 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Aztán a következő lépés, hidd el, hogy Isten a kezedbe adja a győzelem fegyvereit. Győzhetsz a kísértések felett. Korintusi első levél 10.13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Semmi más nem történt. Csak kísértés. De Isten megadja a kimenekedés módját, megadja a győzelmet. Van erőnk. A következő lépés. Higgyük el, mert Isten ezt is megígérte, hogy meghalhatunk az énnek Krisztus által. Római levél 6. fejezet 11. vers. Aztán a következő, kerülj el minden olyan szituációt, minden olyan lehetőséget, ami kísértésbe vihet téged. A kísértés jön magától is. Nem kell, hogy elébe menj. Kerüld el ezeket a helyzeteket, amennyire emberi erődből ez lehetséges. Római levél 13-14 vers. És a következő, adj dicsőséget Istennek. Korintusi első levél 15. fejezet 57. vers. Köszönd meg Istennek, hogy ő ad fegyvereket a kezedbe, hogy tudjál győzni az éned felett, az önző rossz tulajdonságok felett. Köszönd meg neki a győzelem lehetőségét. Nagyon sokszor probléma az is, hogy elfelejtkezünk arról, hogy Isten gondoskodik rólunk. Sokszor úgy érezzük a mindennapi harc, küzdelem terén, hogy Isten valahol elhagyott. Hogy talán Istennek más irányú elfoglaltságai vannak, és nem tekint ránk. Sokszor megtörténik az, hogy a lelki életünkben, vagy akár a fizikai életünkben elfogadhatatlan helyzetek alakulnak. És nem tudunk eredményes harcot vívni. Van egy gondolat a 37. Zsoltárban, amely biztosít bennünket arról, hogy a mi harcunk az az Istennek a harca is. Hogy Isten ott van a mindennapjainkban. És képes arra, kész arra, hogy segítsen a mi szükségleteink megoldásában, megteremtésében. Így szól itt a 37. Zsoltárnak az egyik gondolata. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. És van egy másik szöveg, hogyha visszalapozunk, szintén itt a Zsoltárokban, az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Ezeket a gondolatokat olyan emberek írták, akik maguk megtapasztalták, hogy nehéz helyzetből Isten hogyan szabadította ki őket. Leírták ezeket egy énekben, egy imádságban, azért, hogy tanuljuk meg ezeket kívülről, dúdoljuk ezeket az énekeket, vagy imádkozzuk el ezeket a gondolatokat újra és újra a mindennapjainkban. Mert így erősödik bennünk a reménység. Persze a legnagyobb reménység az örök élet reménye. Ami talán nem holnap lesz, de ez jobb is, mert még nem vagyunk készen. Ami majd a jövőben fog megtörténni. De már most gondolhatunk rá, hogy milyen is lesz ott, fent az életünk. Hogy milyen lesz az a szószoros értelmében vett örök lakás, amit Krisztus a saját vérén váltott valóra épített meg. Ez a lakás vár ránk. Ez a lakás elkészül. De fontos ez a kérdés, te készen vagy-e? Krisztus kulcsra kész állapotban akarja átadni ezt a lakást neked. És én bátorítalak benneteket, hogy harcoljatok, hogy ennek a lakásnak a kulcsa benneteket illessen. Amen.